Ebben az adásban utazni fogunk, mégpedig izgalmas vidékekre, hiszen Katona Csaba nemrég érkezett haza, Csíkszereda és Brassó, ez volt a két cél.
Így van, jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Természetesen a tudomány vezényelt ezekre a vidékekre, de ha már ott jártam, kurztolgattam is.
Ahogy ez nagyon jó szokásod, kezdjük rögtön azzal, hogy a helyiek azok, amikor azt mondják, hogy gyere Csaba, ígyunk egy jó korsóval, akkor mire gondolnak?
Hát leginkább csukra vagy horgétára. Tehát nagyon érdekes dolog ez, ugye van egy termék, ez nevezetesen a csíkisör, ami elég komoly marketinggel és elég vitatott marketinggel, amiről nekem még egy nagyon határozott és szilárd kontúrú álláspontom van, hogy ez milyen marketing volt, hát betört a piacra. Kapott ez a marketing egy olyan olvasatot is, hogy akkor vagyok igaz magyar ember, ha ezt iszom. Privát véleményem, hogy nem a sörön múlik a hazához való viszonyom, de nem is tíz söröm. Ugyanakkor azonban a hagyományos márkákkal, így a Hargitával vagy a Csukkal, amennyire tapasztaltam, a helyiek között azért még nem tudta annyira fölvenni a versenyt, sőt, akkor hadd idézek egy cinikus emberkét az asztalnál, hogy ezt a pestieknek találták ki.
Hát igen, ez ugye a marketing, az néhol működik, néhol nem. Majd lesz a Bora valóban egy beszámoló a Malt Trailről, Malt Whisky Trailről, amin most vettem részt jó pár állomásán. Ott például az egyik helyi embert megkérdeztem Aberdeen-től kicsit keletre, hogy mit szól ezekhez a whisky kövekhez, meg különböző dolgokhoz, amiket így ajánlanak, és teljesen kiborult, és azt mondta, hogy az, hát majdnem kivertem a fogaimat egyszer azzal. Azt mondja, mifelénk itt a dramot, azt nem visszák viszkikővel, az egy butaság. Szopogassa azokat a köveket más. Úgyhogy körülbelül ez volt a véleménye erről a marketingről, de nyilvánvalóan egyébként nem azt jelenti, hogy egy termék rossz vagy jó, hanem az, hogy a helyiek, amit megszoktak, meg amit szeretnek, meg amit régóta isznak, az a sajátuknak tudják.
Abszolút mértékig, tehát arról nem beszélve, hogy ugye azért általában a csuk sört, ugye ez a hivatalos neve, azért egy erdélyi magyar, hogyha kér belőle, akkor azt mondta, hogy kérek egy csíkit, tehát mi a felének nevezte volna a csuknak, és sajátosan kontraproduktív módon, amióta megjelent az igazi csíkisör elnevezés, azóta inkább mondják csuknak, ami egy elég érdekes dolog, mert maradjunk annyira, hogy a magyar nyelv tekintetében ez nem biztos, hogy áldásos, de valahogy meg kell különböztetni a kettőt egymástól.
Nagyon érdekes dolgokat találtam az erdélyi magyar szakácskönyvek területén. Ugye még a 16. századi erdélyi fejedelmi udvartartás körül íródtak az elsők. Ugye ez 1622-es a szakácstudomány, másnéven az erdélyi fejedelem szakácskönyve a 16. századból, és itt nem csak az, hogy majdnem 700 ételleírás szerepel, de van 103 diétás recept is benne. És ezt még lehetne folytatni, hogy milyenek vannak, de nagyon-nagyon-nagyon komoly szakirodalom foglalkozott ezzel a területtel már a 16.-17. században.
Igen, a következő a helyzet, hogy ugye, amikor megpróbáljuk történeti léptékkel mérve és fölmérni azt, hogy hogy nézett ki mondjuk a gasztronómia kultúrája a 16.-17. században, akkor szükségszerűen rá vagyunk kényszerülve arra, hogy igazából az elittel tudjunk csak ismerkedni, hiszen írásos feljegyzések nem igazán tudják alátámasztani a legszebb elméleteket sem arról, hogy a köznép mit evett. Persze azért van rálátásunk már olyan értelemben, hogy az, ami hétköznapi ételnek számít ma Erdélybe, a puliszka, aminek az alapanyagát kukoricának hívják, az ugye Amerikából szivárog be, csak úgy, hogy bármennyire szeretjük a pityóka szót, mert ez egy nagyon szépen magyarosan hangzó szó, és használják, és a mai napig élő szó van Erdélybe. Nos, hát az is Amerikából érkezett, akárhogy nézzük, tehát a őszékelyek nem hozhattak magukkal
a pityókát. Hát a krumpli, ugye?
Hát a krumpli, és ugye ez kihagyhatatlan az ittszer, mindig örömmel mondom el, hogy éttermes ismerősöm mondta, hogy mennyire érdekesen működik a magyar sznobéria, hogyha kirakja a étlapjára, hogy puliszka, akkor az senkinek nem kell, mert az olyan gyanús paraszti étel, na de a polenta az itáliai csúcsgasztronómia remek terméke. Fogalmazunk egyszerűen, rohadtul ugyanarról beszélünk.
Hát meg mondjuk azt, hogy a puliszka, amit most így hívunk, ugye ez románul mamariga, a erdély szász nyelven pakules, de eredetileg nem kukoricalisztből készült természetesen, hanem állítólag hajdinál vagy valami más gabonából, de hogy a kifejezés, a puliszka honnan származik, nem, nincs rá pontos bizonyíték, nézegettem én etimológiát, de azt mondják, hogy a legvalószínűbb az, hogy latin származék, a pollis, finom liszt, vagy a pulsz sűrű pépkása. Hát, de ugye erre 100%-osan nem mondhatunk igent.
Igazából a ételnevekkel az a probléma, hogyha nem egy tudatosan megalkotott étel, lásd, mondjuk somlói galuska, de ugye az már a 20. század második fele, hogy csak azt látjuk, egyszer csak fölbukkan a forrásokban, és nagyon nehéz megmondani, honnan származik. Te említetted a román nevét, a Mamaligát. Én Brassóba járván figyeltem fel arra, hogy egy étterem az kifejezetten ezt az ételt ajánlja, és Mamaliguta névem. Most azért Brassó mégiscsak a szász kultúrának volt az egyik hagyományos székhelye, tehát a bartaságnak a fővárosa, de láthatóan ezt a vegyes kultúrát nagyon élesen megjelenítik a marketingjükbe. A főtéren sétálva éppen valamiféle zenei fesztivál volt, népzenei fesztivál, kint voltak az ilyenkor szokásos bódék, és nagy-nagy örömmel tapasztaltam, hogy valamennyi bódénak ugyanaz a felirata van, nevezetesen Brasov, Kronstadt, Corona, Brassovia, Brassó. Tehát a két latin névverzió, a román, a magyar és a német. És ezt nagyon nagy örömmel láttam, mert ez abszolút rá utalt, ugye, és felvállaltan, transzparens módon utalt ennek a városnak a sokszínűségére. Hát egy név kimaradt, az Orasul Sztálin, de az meg azért, mert az 50-es években hívták így szerencsétlen várost. Talán nem megbocsátható vétek, hogy ezt a hagyományt kevésbé akarják ápolni.